Köszönjük, hogy újból itt lehetünk. Megpróbálunk idő belül ezt a nagy témát elmondani, ami a szívünkön van. És elnézést kérek, én szeretnék mindenkit tegezni, ti is tegezzetek bennünket, mindkettőnket. Ez a ma este úgy fog történni, hogy én el fogom mondani a férj szerepét, Anikó meg a feleség szerepét. Van egy kis fórunk veletek szemben, mert nem sokára 34 éve, hogy a férj és a feleség szerepében élünk. A Biblia Isten szava, és amit Isten leírt, az igaz. Gondolom, hogy mindannyian ezt így hisszük. És Isten szerezte a házasságot, azt hiszem már az elmúlt alkalommal is beszéltünk erről egy keveset. Ezen belül, hogy Isten szerezte a házasságot, Isten jól megteremtette ezt a közösséget, a legkisebb közösség a házasság, és megfelelő helyet és szerepet adott a férfinek és a nőnek. Azért is, mert Isten világosan elmondja, hogy Isten az embert férfinek és nőnek teremtette. Igaz, hogy ma már ez ellen az ördög nagyon rugodozik, már azt is hallottam, hogy Japánban azon kísérleteznek, hogy két női petesejtből akarnak egy embert létrehozni, tehát ki akarják zárni a férfit ebből a szerepkörből. Ezen néha mosolygunk, néha meg azért lehetne sírni, hogy az ördögnek milyen ravasz gondolatai vannak. Tehát visszatérve, Isten jót teremtett férfit és nőt. Különbség van a férfi és a nő között, és helyet és szerepet adott Isten a házasságban a férfinek és a nőnek. Amikor Isten azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítő társat, hozzáillőt. Majd ezzel kapcsolatosan egy kicsit később a szerep körülben még majd visszatérek erre. A férfinek a szerepe, az első szerepe a mi jegyzetünkben tulajdonképpen a helye az, hogy biztató, bátorító. Tehát ha egy férfi nem tudja biztatni és bátorítani a feleségét, ott nagyon nagy gond van. Az Efézusi levélben Pál azt írja, ti férfiak, szeressétek a ti feleségetek, miképpen Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta azért. Tehát Isten jól megteremtette ezt a szerepet, hogy úgy szeresse a férfi, a férj a feleségét, mint Krisztus az egyházat. Most nekünk férfiaknak nincsen ilyen szeretetünk, csak Istennek van, és ha végig tanulmányozzuk a Bibliát, és ezen belül az Efézusi levelet, az 5. rész, ott a szeretet kifejezés agapéval van fordítva, illetve írva a görög eredetiben. Tehát az agapé szeretet az a szeretet, amelyik nem elvár, hanem ad, feltétel nélkül ad. Van egy másik igehely a férfiak számára, a férjek számára, a biztatással kapcsolatosan, és a társként való együttélésre, hogy férfiak, Péter első levelében, a 3. rész 7. versében így van írva, a férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Nagyon sok férfi, nagyon sok férj nem él értelmes módon, hát erre kitérhetnénk, és hosszan-hosszan beszélhetnénk erről, hogy mit jelent értelmes módon élni a feleséggel, egyelőre csak annyit, hogy úgy szeresse, ahogy Krisztus az egyházat.
Én először szeretném megkérdezni, hogy kik azok, akik házasságban éltek itt? Nem túl sokan. Jó, ez a többieknek nagyon jó, mert legalább egy kicsit készülhettek előre. Gondolom, hogy szeretnétek házasságban élni, akik még nem, akár fiúk, akár lányok. A házasság jó, de nem túl egyszerű. Isten nagyon-nagyon körültekintően adott tanácsokat mind a férfinek, mind a nőnek, hogy a házasság tényleg jól működjön. Sok ember azt gondolja, és sajnos ez korszellem, hogy a házasság intézménye elavult. Nem igaz, csak az emberek ezt az öreg könyvet, a Bibliát elavultnak tekintik, és nem hajlandók ahhoz mérni az életüket, mert ha az igéhez mérjük az életünket, akkor a házasság nagyon-nagyon jó. Nem könnyű, de nagyon-nagyon jó. Úgyhogy én is mondanám az asszony szerepét. Az első is fontos feladat egy asszonynak, hogy támogassa a férjét. Támogassa. Szokták mondani, hogy igen, a feje a férfi, de a nő a nyak. És ezzel azt akarják mondani, hogy arra fordítja a nyak a fejet, amerre akarja, de ez egy nagy butaság, mert ugye a fej adja ki az ukázt, hogy a nyak merre forduljon. A nyaknak viszont van egy fontos szerepe, mégpedig az, hogy fenntartsa a fejet. Na ez a támogatás. Alá támasztja a nyak a fejet. A férfiaknak szüksége van a támogatásra. Szüksége van a biztatásra, szüksége van minden férfinek, de hogyha valaki egy férfihez köti az életét, mint én a Déneshez, kiismerjük, hogy kinek mire van szüksége. Mert mivel Isten szerezte a segítőtársat, ami az én férjemben nincs, bennem van, és ami bennem nincs, ott van benne, és csak együtt tudunk munkálkodni. Külön már felek vagyunk. Tehát nem egész, hanem fél. És ezért szükségünk van egymásra vagyunk utalva. A férfiaknak nagyon nagy szükségük van a támogatásra. Két igét mondanék ezzel kapcsolatban, az Efézus 5:22-24. Támogatni úgy lehet igazán valakit egy nőnek, hogyha engedelmes. Az engedelmesség az egy nem közkedvelt szó a mai világban, mert valahol az önmegvalósítás ellen van. De az engedelmesség az Isten igében egy nagyon-nagyon fontos fogalom. Tehát azt mondja itt az ige, ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj fele a feleségnek, mint a Krisztus is, feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes Krisztusnak, azonképpen az asszonynak is, asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Hát ehhez sok idő kell, hogy ezt kifejtsük, ez nem könnyű. Nem könnyű, de hogyha egy férj úgy él, hogy Krisztus a feje, tehát mindenben Krisztusnak engedelmeskedik, akkor öröm, és nem nehéz egy asszonynak engedelmeskedni a férjének. Egy másik ige, az 1 Péter 3 első két verse szintén arról szól, hogy engedelmeskedjenek az asszonyok, és itt egy kicsit arról is van szó, hogy mi van akkor, hogyha a férjnek nem igazán feje Krisztus. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmesek legyenek az ő férjöknek, hogyha némely férfiak nem engedelmeskednének is az igének. Feleségük maga viselete által igen nélkül is megnyerettessenek, szemlélvén a ti félelemben való fedhetetlen életeteket. Tehát nagyon nagy felelőssége van egy asszonynak, ha a férje esetleg nem engedelmeskedik mindenben Krisztusnak, akkor is, ha egy nő, egy asszony eldöntötte, hogy bibliai feleség akar lenni, és elsősorban Istennek rendeli alá magát a feleség, akkor föl tudja emelni a férjét arra a helyre, és tudja támogatni, hogy a maga viselete által nyerje meg a férjét az Úrnak. Ez egy nemes feladat, de nem könnyű.
Következő szerepe a férfinek, a férjnek, hogy vezető legyen. Amikor készültem erre a szolgálatra, hogy átgondoltam, szoktam mondani, és most is elmondom, hogy érdekes, még a bűneset előtt azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ezt ma este már másodszor említem, szerzek neki segítő társat, és nem vezető társat. Mégis a férfeleség esetében egy nagyon érdekes dolog, hogy lehet egy olyan egység a férj és a feleség között, ugye, mert úgy olvasjuk a Bibliában, hogy lesznek ketten egy test. Tehát ketten egy test, de mégis a férfi a vezető. A férfinak adta Isten ezt a szerepet és ezt a helyet. És ezt Isten nem akarja, hogy a nő átvegye, és nagyon sok házasságban a nő irányít, és a nő vezet, és nem a férfi. Itt természetesen nem biztos, és egyáltalán nem biztos, hogy a nő a hibás ezért, hanem mindketten, és legfőképpen a férfi. Na most a vezetés, azt mondja Pál apostol a korintusi gyülekezetnek az első levél 14. rész 3. versében, akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfinak feje Krisztus, az asszonynak pedig feje a férfiú, a Krisztusnak pedig az Isten. Ha ezt egy kicsit átgondoljuk, és még hozzáteszünk a János evangéliumban írt üzenetet, amit az Úr Jézus mond a tanítványainak, hogy elmegyek az Atyához, mert én mert az én atyám nagyobb nálamnál. És hogyha végig gondoljuk a Szent Háromságot, tehát az Atya Istent, a Fiú Istent és a Szent Szellem Istent, ugye ők egyek. Mint a három személy, isteni személy. És mégis Jézus azt mondja, hogy nagyobb nálamnál az Atya. Én úgy gondolom, hogy mert Pál a Krisztus, az Úrat és a gyülekezetet hasonlítja a házassághoz. És hogyha a házasságot nézzük, és a férj és a feleség szerepét, akkor ez nem annyit jelent, hogy a feleség egy alárendelt szerepet játszik, nem annyit jelent, hogy rabszolga, nem annyit jelent, hogy szolga, hanem annyit jelent, hogy ő társ, de mégis a vezetést Isten a férfinek adta. Tehát a férfibe belehelyezte Isten a vezetői szerepet és a vezetői ajándékot. Természetesen erre is sok-sok idő kellene, hogy kifejtsük, hogy miért nem akarnak a férfiak vezetni. Miért pipogyák, bocsánat a férfiaktól, a férfiak. Mi az oka annak, hogy annyi gond és probléma van, miért gond az, hogy a nő, illetve a feleség mondja meg, és természetesen az, hogy mit kell csinálni, természetesen azt mondja a férfi, a férj, hogy nálunk mindig az enyém az utolsó szó, igen drágám. Tehát beleegyezik, hogy mit mond a feleség, de ennek nem lenne szabad így lenni, hanem a férjnek vezetni kell. Kedves férfiak, akik még nőtlenek vagytok, erre fel kell készülni, és igenis vezetnünk kell. Hogyan tudnánk vezetni, még hadd mondjam ezt hozzá, úgy, hogy Krisztus a fejünk. Minél közelebb van egy férfi Istenhez, nem vallásos módon, és nem csak elméletből, hanem tényleg a szíve, a férfinek a szíve össze van kapcsolva az élő Istennel, és az élő Isten igéje szerint él, akkor igazán tudja azt képviselni, hogy Krisztus legyen a feje, és ilyen módon tud vezetni. Én akarok vezetni, próbálom 34 éve.
Én meg akarom hagyni magam, ami nem könnyű, de tényleg érdemes, és egy biztonságot ad a nőnek, egy asszonynak, hogyha a férje vezet. És jó az, hogyha egy akaraton vagyunk. Az nem azt jelenti, hogy egy nőnek nem lehet véleménye, nem lehet ötlete. Mi mindent megbeszélünk, de mindig a férjem dönt. És vannak dolgok, amikor azt mondja, hogy most kérlek, hogy ezt így tegyük. És akkor én azt mondom, hogy lehet, hogy én nekem az nem tetszik, de mivel azt mondta, hogy most ezt én kérem, hogy igen, én alárendelem magam, és ha nem jól döntött, akkor ő viszi el a balhét. De akkor nem azt mondom, hogy úgy kell neked, hanem tanul belőle, és akkor is támogatom. A feleségnek egy vezető mellett a feladata, hogy segítő legyen. Segítő társ. Ugye ez van írva a Mózes első könyve második rész 18. versében, hogy nem jó a férfinek, az embernek egyedül lenni, és segítő társat szerez Isten hozzáillőt. Tehát ez a mi dolgunk nőknek, hogy segítő társak legyünk. Kinek lehet segíteni? Aki csinál valamit. Tehát férjek, csináljatok valamit, férfiak, csináljatok valamit, hogy lehessen nektek segíteni. Tehát itt van az, hogy ha valaki vezet, akkor könnyű egy asszonynak, segítőtársnak lenni, mert van miben segíteni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ne akarjuk mi átvenni a vezetést, hanem segítsünk abban, amit a férjünk tesz. A példabeszélek könyvének a 31. fejezetét biztosan mindjárt ismeritek, az a derék asszonynak a dicsérete a 10. verstől, és így szól az első, a 10-től a 12. vers, derék asszony kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. Jóval illeti őt, és nem gonosszal az ő életének minden napján. Ez a Károli fordítás, nem tudom, hogy milyen Bibliát olvastok, ez egy kicsit régies, de valahogy mi ezen nőttünk föl, olvasunk másfajta fordításokat is, de valahogy ez az, amit kívülről tudunk idézni, úgyhogy bocsássatok meg, hogyha nektek ez egy kicsit régies. Itt arról van szó, hogy egy derékasszony, aki az ő férje mellett van, aki soha nem kárhoztatja és nem szidja a férjét, abba bízik a férje, és a marhája nem fogy el, ez annyit jelent, hogy amit behoz a férfi, meg behoznak együtt anyagiakat, azon áldás lesz. A derékasszony így bánik, így segít, így támogatja a férjét, hogy ami bejön anyagi is, meg szellemi jó is egy családba, az a asszony olyan módon bánik, hogy segítse a férjét, és ne pedig elherdálja azokat a dolgokat, amit a férje behozott.
A férjnek a következő feladata a gondviselés. És ez nem könnyű, mert nem csak fizikai gondviselésről van szó, hogy gondot viseljen a feleségéről és a családról, hanem lelkileg és szellemileg is. Nem kis feladat egy férjnek helytállni a gondviselés területén, mert ugye maga a szó, maga a kifejezés is arról beszél, hogy gondokat kell megoldani. És hogyha igazán jól vezet egy férj, és igazán Krisztus a fej, és a problémákat nem a saját feje után, hanem Jézus Krisztussal akarja megoldani, akkor ez a gondviselés jól fog működni a házasságban és a családban. Van egy ilyen kis régi mondás, ilyen gyerekes mondás, hogy a bajok jönnek-mennek, Jézus által mind eltűnnek. Tehát, hogyha az Úr Jézus a feje a férjnek, akkor a gondviselés jól tud működni. Nem könnyű, hangsúlyozom, de nagyon nagy felelősség, hogy ne a feleségre hárítsa a terhet a férj, hanem próbálja meg ő vinni azt a terhet, amit Isten rábízott. Ma éppen láttam egy helyzetet, azt hiszem már múltkor elmondtuk, hogy van három gyermekünk, két fiú és egy lány, és a nagyobbik fiunk nős, és látom az ő benne lévő hiányosságokat néha, és ez iszonyú rossz, amikor a saját magam hibáját látom benne. Majd az apukák, hogyha apukák lesznek, az nem könnyű ezt látni. Valahova letette a pénztárcáját és az autónak a kocsi kulcsát, és a feleségén kereste. Fölnéztem a konyhaszekrény, és látom, hogy valami van ott, és megnéztem, vagy azt hittem a kisebbik fiunké, de nem. És akkor kimentem, és akkor látom, hogy bőszen keresik, és természetesen ki a hibás. Ott van egy feleség, látom az arcán a mosolyt, hogy ki szokott a hibás lenni a feleség. Na, ez nem jelent gondviselést, mert a gondot, a problémát, a felelősséget áthárítja a férja feleségre. És mondtam, hogy itt van a pénztárcád, és jött értem, mondom, nem, előbb elmész a feleségedhez, és bocsánatot kérsz. És fogta magát, elment a bocsánatot kért, és csak utána kaptam meg a pénztárcát.
Tehát itt arról van szó, arról is, hogy ez a régi modell volt, hogy a férj keres, és a feleség otthon beosztják. Tudjátok, hogy ma már ez így nem működik igazán sajnos. Nem csak Magyarországon, az egész világon. Annyira nagyok az igények, hogy ahhoz a nőnek is kell valamit behozni a konyhára. De ha van egy férj, aki sok mindent és sok jót behoz a konyhára, anyagiakat is, meg erkölcsieket is, meg szóval szellemit, lelkit, mindent, tehát van egy stabil, jó lelkiállapotú, megfontolt, Istenben bízó, hűséges férj, mondjuk ez egy idea, de lehet ilyen, és akkor van hozzá egy feleség, akinek semmi nem elég. Láttatok már olyat, hogy valakinek a világ összes pénze nem elég, meg kicsúszik a kezéből? Hát ez átok. Az igazi feleség, a jó feleség az jó sáfára azoknak a dolgoknak, amit közösen megszereztek. Az előbb idézett ige, a Példabeszélek 31, a 13-tól 27. versig, amit most nem olvasok föl, de érdemes elolvasni, a nősülés előtt álló férfiaknak azért ajánlom, hogy ilyen nőt keressetek, és kérjetek Istentől, és akik pedig már asszonyok vagytok, vagy lányok, akik szeretnétek férhez menni, úgy tanulmányozzátok át, és így imádkozzatok, hogy Uram, én szeretnék ilyen feleség lenni. Itt nem egy olyan nőről van szó, aki a sarokba ül otthon, és várja, hogy a férje megmondja, hogy mit csináljon. És nem is erről van szó. Arról van szó, hogy mi nők nagyon sok ajándékot kaptunk Istentől. Nagyon sokat, amire szükség van a férjünknek, és hogy ezzel jól kell bánni. Úgyhogy nem a férj fejére nőni, de jól gazdálkodni az idővel, a pénzzel, a dolgokkal, amink van, az ajándékainkkal, a képességeinkkel. És ha ezt beletesszük a házasságba, ha a háztartása egy nőnek olyan, hogy élvezettel csinál mindent, és mind az, amit megfőz, amit megsüt, amit megvar, amit a helyére rak, amivel kidíszíti az otthon, amivel a babát várja, ahogy egy babaszobát vagy egy babasarkot be lehet rendezni, az egy nőnek a lelkéről beszél. És ha egy nőnek a lelke ilyen módon helyesen van Isten előtt, és Istennel helyesen van kifejlesztve, ezt jól megmagyarul mondtam, bocsánat, tehát fontos az, hogy törekedjünk arra, hogy merjünk azok lenni, akik vagyunk mi nők, és sáfárkodjunk azokkal a dolgokkal, amit kapunk, és ezt örömmel tegyük. Nem kín egy háztartásban dolgozni, nem szenvedés állandóan főzni és mosogatni, mert mondhatjuk azt, hogy a nő feladata egy hálátlan, mocskos dolog, mert amikor egész nap dolgozik, és akkor hazajön a család, és megeszik, amit főzött, akkor mi lesz? Koszos a konyha, koszosak az edények, még az abroszt is jól leették, és mindenki elvonul és élvezi, amit kapott, és akkor megint ott már az asszony, hogy kezdhetem előről. Tehát ha így gondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ez egy borzasztó dolog, akkor nem menjetek férhez, lányom. Viszont nem jelenti azt, hogy csak a nőnek kell ezt csinálni, mert hogyha egy asszony ügyesen befogja a családját, és elsősorban nem a férjet, hanem a gyerekeket, de a férj is jelentkezhet, amikor az ő dolga kész van, hogy együtt mosogatunk és együtt csinálunk rendet, hamarabb kész lesz, és addig is beszélgethetünk, hogy mi történt ma. Ezt mi mindig is így gyakoroltuk, hogy együtt csinálunk mindent, és így sokat tudunk együtt lenni, és nem mondtuk meg 34 éve. És én sok férfi dolgot tudok csinálni, ő pedig sok mindent tud a háztartásba segíteni, ha van ideje. Ha nincs ideje, akkor most már én megtanultam azt is, hogy mit kell abba hagyni, vagy mit lehet félretenni. Ez is sáfárság. Mert van, aki rabszolgálja a háztartásának. Sose legyetek lányok, asszonyok, rabszolgálja egy háznak, egy háztartásnak, az úrnői legyetek. Élvezétek, amitek van, és hogyha ezt örömmel is jó szívvel teszünk, akkor élvezet, és lehet sáfárkodni jól.
Következő nemes feladata a férjeknek, Krisztus lelkületének bemutatása. Nem könnyű, nagyon fontos, hogy Krisztus legyen a feje a férnek, és akkor, és csak is akkor tudja ezt a feladatot megcsinálni és betölteni. Az Úr Jézus azt mondja önmagáról, amikor itt járt ezen a földön, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és az életemet adjam. Sokakért. Azt mondja az Úr Jézus a Márk evangéliumban, de nem így lesz köztetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az életét válságul sokakért. Nem lehet beszélni egy férjnek Krisztus lelkületéről addig, amíg nem mutatja ezt be. Szolgáló, nem szolga lelkületről beszélek, hanem szolgáló életről, vagyis szolgálja a családját, a feleségét és Krisztus természetesen elsősorban. És az a férfi, az a férj, aki tényleg figyel Isten igéjére, és Isten igéjét betölti, annak nem lesz nehéz a családját szolgálni, nem lesz nehéz bemutatni Krisztus jellemét és Krisztus lelkületét. Van egy Biblia vers, ha jól emlékszem, a római levélben van egy ilyen vers. Azt hiszem, hogy ez lehet, hogy pontosan nem tudom idézni, akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Pünkösdiek ezt eléggé kisarkítják, most én erről nem akarok beszélni. Itt nem a Szent Szellem kitöltetéséről van szó, hanem a Krisztus jelleméről. Tehát a Krisztus jelleme kell, hogy bennünk legyen, de a férfinek kell példát mutatni ebben. Ez nem annyit jelent, hogy a feleségnek nem kell, hogy a jelleme Krisztusi legyen, hanem a férfinek, a férjnek, az apának kell bemutatni a családban azt, hogy igen, Krisztus hogy viselkedett, Krisztus hogy élt, Krisztus hogy szolgált itt ezen a földön, és hogy szolgálja az apa, a férj, a családját. Majd amikor már, ha addig nem jön vissza az Úr, és még itt leszünk a földön, vagy itt lesztek, én már nem valószínű, és ilyen őszek lesztek, akkor meg fogjátok látni, hogy átgondoljátok, hogy én mindent megcsinálok a gyerekeimnek, és ha én kérek valamit, miért nem csinálják meg? És ez olyan fájdalmas lehet, ha nincs benned egy szolgáló krisztusi lelkület. Nem érdekes, hogy a gyerek még majd meg fogja tanulni. Az a lényeg, hogy én, mint apa, mint férj, bemutassam, hogy kell szolgálni. És ez, ha én bemutatom, akkor ő is úgy fogja szolgálni a családját. És ez nagyon jó dolog, és élvezetes, még akkor is, hogyha nehéz.
Ugyanez a feleségnek is feladata és kötelessége, hogy szolgálja a férjét, de nem mint egy szolga, mint ahogy a férjem is mondta, hanem mint aki egy szerető társa a férjének. Tehát szeretetből szolgálni egészen más, mint kötelességből szolgálni. Tehát itt nem arról van szó, hogy a nevére iratott, most már köteles vagyok, hanem azért, mert én döntöttem így. És hogyha ezt az ember örömmel teszi, akkor nem nehéz. Nem nehéz. Viszont a mai korszellem az, hogy valósítsuk meg önmagunkat. Tehát ha valaki ebben gondolkodik, és azt mondja, hogy nekem van egy elképzelésem, hogy én ilyen és ilyen karriert akarok befutni, és ehhez alkalmazkodjon az én férjem, akkor ezt még mielőtt férjhez megy egy hölgy, előtte beszélje meg azzal a férfivel, hogy összefér-e a férjének az elhívása, vagy a férjének az álmai az életről a hölgy karrierjével. Mert a kettő nem biztos, hogy összefér. Mert akkor lehet, hogy csak együtt élne társas magányban, ami borzasztó, tehát ez ebben nem szabad belemenni, mert ketten együtt élni úgy, hogy mindegyik egy külön úton jár, annál nincsen rosszabb. Tehát itt el kell dönteni minden nőnek, és ez nem azt jelenti, hogy egy nőnek nem lehet karrierje. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy nő nem lehet egy jó vezető egy munkahelyen, vagy egyáltalán, vagy ha valaki például művész, hogy az nem fér bele valamilyen szinten a házasságba, de alá kell rendelni a nőnek mindenét a férje szolgálatának, a férje elhívásának. És itt most legfőképpen keresztény szempontból gondolom, mert az, hogy itt a földön élünk és dolgozunk és csinálunk dolgokat, ez másodlagos. Gondolom, ti is így gondolkoztok. Elsősorban mi Isten gyermekei vagyunk itt a földön. És azt kell tennünk, ugyan keresünk pénzt, dolgozunk, rendbe tartjuk a háztartásunk, a gyerekeket nevelünk, de mi elsősorban Isten gyermekei vagyunk itt a földön. És egy felsőbb rendű küldetéssel vagyunk itt a földön. Gondolom, hogy ti is így gondoljátok. És az, hogy én itt dolgozok, és hogy háztartást vezetek meg egyebek, ez alá van rendelve az elsődleges dolognak, hogy Isten mire hívott el kettőnket együtt. De olyan nincs, hogy a férjemet elhívja Afrikába misszionáriusnak, engem pedig a világ másik felére egy egész más dologra, akkor nem egymásnak valók vagyunk. Tehát ha a férjemet elhívja Afrikába misszionáriusnak, akkor az én elhívásomnak is abba kell passzolni, vagy pedig valamelyikünk nem jól hallotta Istent. Tehát ilyen módon a nőnek alá kell rendelni magát, és szolgálnia kell a férje elhívását, és a férjének az ajándékait is kiegészíti a nőnek az ajándéka. Tehát ilyen módon tisztelnünk kell a férjünknek a szolgálatát, az elhívását, és ezt egészíti ki a mi elhívásunk és a mi szolgálatunk. Én, amikor én férjhez mentem, nem tudtam, hogy pásztorfeleség leszek, nem is szerettem volna az lenni, mert az édesapám is lelkipásztor volt, és nem mondom, hogy rossz volt, de nehéz volt. És de nagy kiképzést kaptam, és Isten eléggé következetes, úgyhogy amivel kiképzett, azt mondja, hogy nem hagyja, hogy úgy parlagon maradjon, úgyhogy beledobott ebbe a mély vízbe, és akkor már én tudtam úszni. Tehát a lányunk 23 éves lesz ma holnap, és még egész kislány volt, egyszer azt mondta, hogy én tudom, hogy lelkipásztor felesége leszek. Mondom, olyan honnan veszed ezt? De azt mondja, hogy anyukában nem gondolt, hogy Isten olyan következetlen, volt vagy nyolcadikos, vagy első gimis, valahogy így, nem gondolt, hogy Isten olyan következetlen, hogy ilyen kiképzéssel is nem használja ki. Ezt mondta a kislányunk. Hát Isten velem ezt csinálta. És a mi kettőnk ajándéka nagyon jól kiegészíti egymást, én akkor még nem tudtam. És tényleg az a kiképzés, amit én kaptam, és amit a férjem kapott kiképzés, az szükséges volt ahhoz, amit most csinálunk együtt, és élvezzük. Tehát ilyen módon is, mielőtt még összeházasodik két fiatal, érdemes ezekről is beszélni, hogy milyen kiképzés hozol a hátad mögött, és mit kaptál, és a másik is mit kapott, és ezt össze kell tenni, és a kettő egy egész. De mindig a férj elhívása van elől, és a nőnek azt kell kiegészítse.
Következő nemes feladat a férfiaknak, hogy egy szerető és védelmező legyen. Előbb beszéltem a gondviselésről, gondoskodásról. A védelmezés ez egy kicsit más terület és más szerepkör. A szerető az, hogy a ti férfiak úgy szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa a dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Na itt nem egoista szeretetről beszél az ige, remélem, hogy azt jól gondoljátok és tudjátok, hanem agapé szeretetről, egy önfeláldozó és védelmező szeretetről. Védeni kell a feleséget, és védeni kell a családot. Ha a férfi nem tudja ezt megtenni, akkor a feleség keserű lesz. És a feleség nagyon-nagyon szomorú és aggodalmaskodó lesz, és olyan lesz a család is. Tehát egy biztonság kell, hogy legyen, egy olyan biztonság kell legyen a férfinek, a családban, a férnek, a házasságban, hogy abban mindig bele lehessen kapaszkodni. Ez olyan, mint az emeletre felmenő lépcső melletti korlát, hogy abban, ha valaki megbillen, főleg az idősebbek, az gyorsan belekapaszkodik. Ilyen biztos helyzet volt, és egy biztos támpont volt Jézus a tanítványoknak. Péter ugye, amikor kilépett a vízre, mester, hadd járjak én is a vízen, ugye Péter volt a nagyon nagy hős, és biztos visszanézett a fél szemével, hogy na fiúk, ti ott maradtatok a csónakban, nézzetek engem, és amikor elkezdett járni a vízen, akkor pillanat alatt megbillent, és hogyha olvasok a Károlyi fordítás szerint, hogy Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, és azonnal megfogta, és azt mondta Péternek, hogy kicsinyítő, miért kételkedsz, bízzál. Tehát egy ilyen biztos pont kell, hogy legyen a férj a családban és a házasságban, hogy bele lehessen kapaszkodni, hogy a feleség és a családtagok bízzanak benne, és egy biztos védelmező és szerető legyen. Kell, hogy ez a szerető kifejezés, hogy a szeretet áradjon a férjből, az apából, a család felé, a feleség felé és a férj felé. Szoktam mondani az unokáinknak, hogy egy szerencséd van, azt mondja, már mind a kettő tudja, hogy tudom mi, na mi az, hogy szeretsz. Már kívülről tudják, hogy egy apából, egy férjből a feleség felé és a család felé szeretet áradjon, ez kötelező az ige szerint. Természetesen, ha nem tudjuk ezt megtenni, akkor kell kérni. Kell kiáltani az Úrhoz, Uram, kérlek, töltsd meg a szívemet szeretettel, mert én ezt az igét be akarom tölteni.
ha valaki ilyen légkörben él, mint asszony, azon látszik, hogy szeretve van. Biztosan láttatok olyan gyerekeket, akiket a szülők eldobtak, és intézetben nevelkedtek. Ezek a gyerekek bizonytalanok, kapaszkodnak mindenki szeretet után, és lehet látni gyerekeket, akiket örömmel vártak, és egy biztonságos családi légkörben nevelkednek. Mekkora különbség van. Egy szeretett gyermeken látszik magabiztos, tudja, hogy kihez tartozik. Ugyanígy van egy feleség, ha szeretve van. Egy szeretett feleség tudja, kihez tartozik, és visszatükrözi ezt a szeretetet. Tehát ha férfiak, a férjek szeretik a feleségüket, érdemes, mert duplán kapják vissza. Tehát nagyon érdemes a férfiaknak belefektetni sok-sok szeretetet a feleségükbe, mert a feleségben az duplán jön vissza őrájuk. Tehát érdemes. És így Isten szeretetét is tudjuk mi asszonyok tükrözni, és ha elég szeretetet kapunk, akkor sokat tudunk adni a férjünknek is, a gyerekeknek is, és még kívülállóknak is, akiknek erre van szükségük.
A következő szerep Isten tekintélyének a képviselője. Nem könnyű feladat. Istennek hatalmas tekintélye van ezen a földön, nem mindenki előtt, de én hiszem, hogy az Istenben bízó és hívő emberek előtt Istennek hatalmas tekintélye van. Na most ennek a tekintélynek, a tekintély képviselőjének lenni nem könnyű feladat, de csak úgy tudunk ebben a szerepkörben jól megfelelni és jól forgolódni, újból visszaidézem azt, hogyha Krisztus a fejünk, és hogyha Krisztus szerint élünk, és a krisztusi jellem látható bennünk. Hogyan lehet ebben a szerepkörben jól helytállni úgy, hogy egyszerűen figyeljük a saját életünket. Ugye az előbb mondtam a példát a pénztárca keresést illetően, hogy a másik a hibás. De a másikban a hibát hamar meglátjuk. A másikban a bűnöket hamar meglátjuk, kevésbé keressük magunkba. Ugye a bűnbeeséskor is ott volt az első dolog, mi volt Ádámnak, amikor Isten kereste. Ádám, hol vagy? Hát elbújtam. És miért bújtál el? Hát talán ettél a gyümölcsből? Nem én, hanem hát az asszony. Ugye, hát ez természetes. Miért ilyet adtál? Ugye, itt van az Isten tekintének a képviselése, hogy önmagamat kell mindig Isten igéje mércéjére állítani, és saját magamat kell az ige szerinti mederbe terelni, és figyelni, és jó kapcsolatban lenni Istennel, mert Isten a Szent Szellem által rögtön rámutat a saját hibámra, és a saját bűneimre, és hogyha én így élek, és így járok, és így figyelem magam, akkor példamutató élettel tudom a családomat, tudom a feleségemet úgy irányítani, hogy amikor ők tényleg bűnt követnek el, akkor helyesen tudom őket az ige medrébe terelni, és az ige szerint korrigálni. És itt nem csak mint férj, és nem csak mint családfő, mint apa, hanem amikor már, hát ti még messze vagytok tőle, amikor már após lesz valaki, vagy anyós, akkor a saját gyerekének a családját is kell, hogy figyelje az ige szerint. Ez nem arról van szó, hogy kontrollálja bűnösen, nem arról van szó, hogy beleszóljunk a gyerekeink életébe, hanem arról van szó, hogy vajon a nagyszülők hogyan élik az életüket az ige szerint, és ez feladat, Mózesnek elmondta Isten, hogy a parancsot, az Isten igéjét írd a homlokodra, és tanítsd meg a te gyerekeidet, fiaidat, és a te fiaidnak fiait, vagyis az unokákat is. Tehát ilyen módon Isten tekintélyének a képviselője kell, hogy legyen egy férj, egy apa, és majd később egy nagypapa is.
Egy védelemben élő asszony nyugodtan tudja használni a kreativitását. Az előbb egy kicsit beszéltem arról, hogy egy otthon olyan, amilyen a nőnek a lelke, minket nőket Isten nagyon sok kreativitással áldott meg. Mi nekünk nagyon nagy lehetőségeink vannak használni azokat a képességeinket, amiket Isten adott. De ha nem vagyunk biztosak magunkban, nem merünk azok lenni, akik vagyunk. Ha valaki elégedetlen önmagával, ha valaki nem fogadta el önmagát, akkor mindig olyan szeretne lenni, mint a másik. És emiatt saját magunkba elfojtjuk ezt a kreativitást, hogy meg se találjuk magunkat, mivel nem vagyunk elégedettek magunkkal. És ez nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy merjünk azok lenni, akik vagyunk, először el kell fogadni magunkat. Ez nem könnyű, a mai világ nagyon sok hamis példaképet állít elénk. A női szépség ideál nem az, amit Isten talált ki. Nem tudom, hogy mennyire gondolkodtok ma így, és főleg sajnos a férfiak elé van ez állítva, a Barbie baba ideál, ugye? Már a kis lányoknak a kezébe adják a Barbie babát, Isten nem olyannak teremtette a nőt, és a férfit sem. Ez nem egy élhető test, amilyen a Barbie baba. Az, hogy néhány nőnek olyan alakja van, de nem láttatok divat bemutatókon, például teltkarcsú hölgyeket. Nem lehet látni, csak ezeket a nagyon-nagyon olyanokat, akik nem tudom, hogy joghurton meg műzlin élnek, vagy mindegy, nem tudom. De a nőnek nem ez a feladata, hogy csak a teste körül forogjon. Mivel ilyen példák vannak elénk állítva, és sajnos a legtöbb férfi ilyen nőket keres, szegény nők nem tudják saját magukat elfogadni, mert úgy érzik, hogy hát nem vagyok olyan, mint ami a szépség ideál ma. És emiatt, mivel magukat nem tudják elfogadni a nők, emiatt nem tudják adni önmagukat. Pedig aki igazán te vagy, akinek Isten téged teremtett, mint nő, vagy engem teremtett, mint nő, az Isten szemében szép. Ő akart ilyennek. Van a Bibliában ilyen, hogy mondja a cserépedény az ő alkotójának, hogy miért ilyennek teremtettél. Ha te vagy az a cserépedény, akit Isten alkotott, mondhatod az alkotódnak, hogy miért ilyet. Tehát ez egy lázadás. A lázadás Istennek a terve ellen. És persze, ha elutasítjuk magunkat, és haragszunk magunkra, és bizonyos testrészeinket kritizáljuk, minél inkább haragszunk magunkra, annál inkább az a testrészünk egyre olyanabb lesz, mint amilyennek nem szeretjük. Tehát ez egy ördögi kör, tehát ebből ki kell szállni, és el kell dönteni, hogy nem lázadok Isten ellen, és elfogadom magam. A férfiaknak is van ilyen probléma, de többet van a nőknek. Hát a nőknek több ilyen bajuk van. Tehát meg kell tanulni elfogadni önmagunkat, és amikor elfogadtuk önmagunkat, utána találkozunk azokkal a dolgokkal, amiket Isten belénk helyezett, kreativitás, alkotókészséget, és ezek gyönyörű dolgok, és az ember tudja élvezni, hogy én az vagyok, akinek Isten engem teremtett. Isten jó kedvéből alkotott olyannak, amilyen vagyok. És hogyha én ezt elfogadom, utána már jól érzem magam a bőrömbe, és utána már kijön belőlem az a sok egyéb jó, amit addig nem is vettem észre, mert mindig akörül forogtam, hogy miért vagyok ilyen, amilyen vagyok, és miért nem vagyok olyan, mint a másik. Tehát nagyon fontos, hogy ne hasonlítsuk magunkat másokhoz, és az is fontos. Nekem nagyon jó volt, amikor én mielőtt még férhez mentem, sokkal vékonyabb voltam, mint most, de én az egész családom ilyen hízásra hajlamos, és én elmondtam a férjemnek, akkor még vőlegényem volt, vagy nem is tudom, hogy voltam-e meg vőlegényem, de mindegy, de már úgy beszélgettünk a jövőnkről, és én elmondtam neki, megkérdeztem tőle, hogy akkor is fog szeretni, hogyha egy pár gyerek szülése után majd egy kicsit meghízok, mert az egész családom ilyen. És egy nagyon felszabadító mondatot mondott az én férjem, ami az egész életemben egy biztonságot adott, és el tudtam fogadni a külsőmet. Azt mondta, hogy ő azt szereti bennem, aki vagyok, és a külsőm az csak a csomagolás. De neki az is tetszik. Tehát ez nekem annyira jó volt, hogy te nem az vagy, ami kívülről látszol, hanem belül vannak az értékek. És utána nekem könnyű volt, és nem kellett görcsölnöm, és nem hisztem el a három gyerek után, csak miután már elkezdtem, elhagytam a 40-et, utána jöttek rám a kilók, és nem kellett görcsöljek, nem kellett fogyok, mert soha nem volt közöttünk ezt különböző, hogy miért így nézel ki, vagy miért nem nézel úgy ki. Mert ha valaki elfogadja önmagát, és elfogadva érzi magát a társától, az felszabadít. Úgyhogy nagyon jó az, ha férjek elfogadjátok a feleségeteket olyannak, amilyen, és ezt meg is mondjátok, hogy a nő ne kínlódjon azon, hogy jaj, miért szedtem föl. Mert lehet, hogy a babák születése után egy pár kiló feljön, de érdemes a másikba azt az értéket szeretni, ami igazán az érték, és akkor a külső is szép lesz.
nem kiegészítésként, de mégis hadd tegyek ehhez valamit. Amikor készültem, eszembe jutott, hogy Isten Ádámot elaltatta, mielőtt az oldalbordát kivette volna. Hát sok minden gondolat van ilyenkor az ember fejében, szívében, hogy vajon miért kellett elaltatni Ádámot. Lehet, hogy Isten azért altatta el, hogy ne szóljon bele, hogy milyen feleséget kap. Ezt valamelyik éjszaka gondolkodtam ezen. És az a baj a férfiaknál, hogy van egy ideáljuk, egy nagyon jó legénykori barátom, még ma is barátom, ez a velem nagypapa korú már. Nagyon vékony lányt választott ki, vékony helyes kislány volt, akinek udvar volt, és el is vette feleségül, és hát nem maradt olyan, hadd mondjam el. Nem mondom, hogy milyen lett, de nem maradt olyan. Ugye, nem a külső számít elsősorban, hanem a belső. Azt mondja Sámuelnek Isten, hogy figyelj Sámuel, amikor elküldi, hogy Dávidot kenje föl, már Eliábnál fogta az olajszelencét az első szülöttnél, hogy fölkenje, és azt mondja Isten, hogy figyelj, dugod el, ráütök a kezed rögtön, azt mondja, mert te azt nézed, ami kívül van. Az ember mindig azt nézi, ami kívül van. De az Isten azt nézi, ami belül van. Úgy szeretném a férfiakat bátorítani, hogy nem biztos, hogy olyan feleség kell neked, ami a te ideálod. Nekem sem Anikó volt az ideálom. Ezt nem most mondtam elő, már tudja nagyon jól ezt. De azóta, 34 év óta, ha csak ezért kellene hálát adjak Istennek, ami belül van, akkor éjjel-nappal kellene hálát adjak Istennek. És látjátok, itt vagyunk, együtt élünk, együtt szolgálunk, és örömmel. És én úgy szeretném a férfiaknak elmondani, hogy engedd, hogy elaltasson Isten, hogy ne beszélj bele abba, hogy kit akar neked adni Isten társul. Ő sokkal jobban ismer téged, mint te önmagadat. Csak bátorításul mondom, hogy adjátok föl. Én is hillottam ezzel. 32 éves voltam, amikor megnősültem, és hát olyan, azt hiszem, olyan 30 éves koromban azt mondtam, Uram, teljesen mindegy, föladom, megadom magam, adjál, akit akarsz. Csúnyát mondok most, azt mondtam, hogy nem számít, hogy rongy lába van, vagy rongy szeme, vagy falába, csak szeressen engem, téged is szeressen, és én is tudjam őt szeretni. De egy helyes lányt adott feleségül, és nagyon jó belül, és pont nekem való. Isten tudta, hogy ki fog engem kibírni 34 éven keresztül. Kedves férfiak, Isten tudja, hogy ki fog téged kibírni, és olyat ad. De ha te választasz, nem biztos, hogy ki fog bírni, és akkor rengeteg házasság megy tönkre. Rengeteg. És egyre rosszabb házasságokat élnek a keresztények. Én most a keresztény berkekről beszélek, nem a világról. Na, az utolsó feladat a férfiaknak, ez nem annyit jelent, hogy csak ennyi van, mi ennyit szedtünk össze ma estére. Közben járó, egy felfedező és egy józanul ítélő személy kell, hogy legyen. Mit jelent ez, hogy közben járó? Az annyit jelent, hogy Isten előtt úgy kell megálljon egy apának, egy férnek, hogy egy pap is kell, hogy legyen a férj. A pap, ugye, annak olyan feladata van, hogy imádkozik Istenhez a rábízottaiért, a rábízottakért. Tehát amikor egy gyerekbeteg vagy a feleségbeteg, akkor elsősorban a férjnek a szerepe, hogy imádkozzon a családtagjaiért, a feleségért. Jó, hogyha van ott otthon olaj. Persze nem minden egy házban fogadják ezt el, de hogyha olajról akarod tanulmányozni a Bibliát, akkor szeretném figyelmetekbe ajánlani. A Márk evangélium 6. rész 13. versében, amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, akkor azt olvassuk ebben a versben, hogy a tanítványok kimentek, megkenték a betegeket olajjal, és meggyógyultak a betegek. Én mi ezt nagyon sok bizonyságunk van ezzel kapcsolatosan, nagyon sokat átértünk valamelyik alkalommal. A fiunk hazajött a gyülekezetből, és mondja a kisfiának, hogy hozd ide valamilyen gyógyszert, mert bedugult az orrom, és azt mondja a kisfia, az 5 éves kisfiú, így hívja, hogy nem apu, hanem api. Api, nem ez kell neked, hanem az Úr Jézus. Igazad van, és imádkoztak, és nem is vett be gyógyszert, és azonnal elálltad az egészsége. Tehát a férjnek, az apának egy közbenjáró ima harcosnak kell lenni, és védeni kell imával a családot. Azt mondja a Jakab apostol levelében Isten igéje, a 4. rész 7. versben, engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát, ha engedelmeskedünk Istennek, akkor győztesek vagyunk, és egy igazi közbenjáró imaharcosnak kell legyen a férj.
Az imádkozás és a közbenjárás a feleség feladata is. A feleségek sokszor szellemileg érzékenyebbek, mint a férfiak. A férfiaknak a realitások talaján állnak általában, és inkább az elméjükkel közelítik meg a dolgokat, a nő a szívével. Tehát mi sokszor érzékelünk olyan dolgokat, amit a férj nem. Nálunk is nagyon sokszor volt olyan, hogy férjem szolgálatban volt valahol, és én érzékeltem dolgokat, amiről nem is tudott. És én tudtam előre imádkozni, vagy közben imádkozni, és esetleg meg se kellett tudja, hogy miért kellett nekem imádkozni, értem, mert valamilyen ilyen szellemi ítélő képességet, megítélő képességet ad Isten a nőknek. A nők jobban megérzik a gyereknek a lelki problémáját is. Egyszerűen ilyenek teremtett bennünket Isten, és ezt azért adta, ne azért, hogy kritizáljuk a férjünket, hanem legyünk mellette, mint imádkozó, ima támogató. Nagyon jó házasságban együtt imádkozni. Ezt a dolgot nagyon-nagyon támadja az ördög. Akik még nem vagytok házasságban, döntsétek el, hogyha megházasodtok, fogtok együtt imádkozni. Főleg a férfiaknak kell ezt kezdeményezni, de valamikor a nő kezdeményezi, ez se baj. Csak jobb, ha férfi, mert ugye ő a fej, és sokkal jobb, hogyha őtől jön a kezdeményezés. De hogyha férfinek bátorításra van szüksége, az se gond, hogyha az asszony kezdeményezi, de valamikor a napi rendetekben legyen beiktatva a közös imádkozás. Akár reggel úgy kezdeni a napot, akár este úgy befejezni, vagy mi olyat is szoktunk, hogy az autóban imádkozunk együtt, mikor egy szolgálatra megyünk útközben, vagy egy bizonyos témáért valamikor. Aztán nagyon jó az, hogyha a napi rendben van egy olyan, hogy félrevonulni és együtt imádkozni a család dolgaiért, közös dolgokért. Mert azt mondja az ige, hogyha ketten minden dologban egy akaraton vagytok, azt megkapjátok. És egy házas pár tud legkönnyebben minden dologba egy akaratra jutni. És ezért ezt az egységet nagyon-nagyon támadja a sátán. Tehát ezzel harcolni kell, tehát ezért dolgozni kell, hogy legyen közös kettős imádság. Az édes kettesben imádkozni, annál nincsen meghittebb és jobb dolog a világon. De ezt egyszerűen ki kell harcolni, hogy legyen idő, mert a napban olyan sok minden program van, hogy erre nem jut. De egy nagyon áldott dolog, és egy védelemben tud élni egy házaspár, hogyha a szellemük, a szívük is össze van kötve, és együtt imádkoznak. Nagyon fontos. És itt nem ilyen vallásos imádságokra gondolok, hogy mindig egy leírt imádságot elimádkozni, ami biztosan nem rossz, de amikor a szívét önti ki az ember Isten előtt és a társa előtt, akkor az valami különlegesen összeköti a két felet. Amikor merjük vállalni egymás előtt és Isten előtt a félelmeinket, az aggodalmainkat, a fájdalmainkat, a kívánságainkat, és ezt Isten elé vinni, ez egy fantasztikus jó dolog. Az igen mondja az 1 Tesszalonika 5.17-ben, hogy szüntelen imádkozzatok. Itt nem erről van szó, hogy imamalom legyen az ember, hanem legyen egy Isten ember kapcsolat folyamatosan. Mint ahogy egy gyerek a szülővel mindig oda mehet. Valami ilyen az, hogy én mindig oda mehetek Istenhez. És nagyon fontos, hogy az Efézus 6.18-ban is van erről, hogy imádkozzunk egymásért, és imádkozzunk a szentekért, az Isten gyermekeiért. Úgyhogy az imádság az egész a házasságnak az összefonódását, a védelmét biztosítja, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a férj és a feleség részéről is.
Tulajdonképpen itt vége lenne a szerepekről szóló résznek. Van egy olyan rész, a férfi és a nő szükségei. Nem tudom, hogy beszélhetünk-e még erről.
Bírjátok?
Bírjátok. Most ez egy érdekes szakasz lesz, hogyha bírjátok, mert én mondom a nő szükségét, és Anikó a férfi szükségét. Ha ismerjük tulajdonképpen a társunk szükségét, ez abban segít, hogy hogyan tudunk kedvébe járni, agapé szeretettel szeretni őt, mert vannak elvárásaink. Gondolom, hogy a férjeknek is, a feleségeknek is elvárások vannak ott a fejükben és a szívükben, és valahol azt akarják, hogy az ő akaratuk érvényesüljön. Itt még van szék, nem tudom, akik ott álltok. Le lehetne ülni. András, szóljál ma ott.
Nem akarnak
leülni? Nem bántunk senkit, úgyhogy ide is lehet ülni. Tehát én mondom a nő szükségét, vagy a feleség szükségét. Az első, a szeretet kifejezése. Erről már beszéltünk egy kicsit, a védelem, megerősítés és gondoskodás. Nagyon-nagyon fontos, hogy a feleség érezze a szeretet kifejezést. És ez nem úgy működik, hogy hát a házasság kötőteremben megkérdezték, hogy szereti-e a mellette lévő hölgyet, és elveszi a feleségül. Igen, mondja a feleség, hát soha nem mondod, hogy szeret. Hát egyszer elmondtam, aztán, hogy ha valami változás lesz, akkor majd szólok. Tehát nem erről beszél az ige, hanem igenis szeretettel mondja az ige, hogy fiacskáim, ne szóval, hanem cselekedettel és valósággal szeressük a feleséget. Nagyon-nagyon igénylik a feleségek a szeretetet, ugye?
Igen.
És a szeretet, na végre, kér. A szeretet kifejezés, azt szeretném említeni, hogy nem szóval csak, de szóval is kell mondani. Szóval is kell mondani, hogy szeretlek. Szoktátok mondani? Lehet, hogy nem hallottátok otthon a szülőktől, hogy szeretlek. De ez nagyon-nagyon fontos, hogy halljuk a fülünkkel, hogy a fülünkből belemenjen a szívünkbe, hogy igen, engem valaki szeret, és fontos vagyok valaki számára. Tehát az első, legelső szüksége a feleségnek a szeretet.
Amiről most beszélünk, az nem csak az ige, hanem ez a tapasztalat, amiről most beszélünk. Tehát ez nem ige ellenes, de ez az élettapasztalatból eredő, hogy ki, melyik félnek mi a szüksége. És bármennyire is kiábrándítónak tűnik, a férfiak első szükségletei, az első négy szükséglet az ötből testi. Mert a férfiak ilyenek. Úgyhogy nem vettünk meg benneteket, ezért férfiak, és jó, jó nekünk nőknek, ha ezt tudjuk, ne akadjunk ki. A férfinek, egy férnek az első és legfontosabb szükséglete a szex. Azért kell egy jó nő egy férfinek, mert szüksége van a szexre. Most ez nem azt jelenti, hogy szex ész nélkül, hanem arról van szó, hogy ez elsőlegesen fontos a házasságban. Ha ez nincs a helyén, akkor semmi nincs a helyén. Ha ez nincs a helyén, semmi nincs a helyén. Lányok, asszonyok, a szerelem elbódít, lila felhők, köd, semmit nem látunk. És amikor leszállunk a földre, észrevesszük, hogy hoppá, vannak olyan dolgok, amire nem vagyunk felkészülve esetleg. Úgyhogy jó, ha most még, akik nem vagytok házasságban, felkészültek erre, hogy ha férhez mentek, lehet, hogy egy nőnek nincsen akkora igény a szexre általában, mint a férfinek. De azt mondja az ige, hogy ne tagadja meg egyik fél se a testét a társától, mert a házasság kötéstől kezdve senki sem ura a saját testének, hanem a társa. Most ez nem azt jelenti, hogy a férje azt mondja, hogy már pedig köteles vagy, mert ha már követeli, akkor az már nem ér semmit. De szeretetből el kell döntenünk, hogy adjuk a testünket a társunknak. Persze, egy ilyen mondás is van, fiúk, jól figyeljetek ide, hogy a nő testihez a lelkén keresztül van a bejárat. Tehát, hogyha szeretnéd jól érezni magad este az ágyba, vagy bármikor, akkor, amit a férjem mondott, fejezd ki, hogy szereted, törődj vele, gondoskodj róla, minden módon, ahogy szüksége van, és akkor nem lesz probléma a szexel. Ez így van. Egyszerűen most ilyen normális földön, két lábbal járó dolgokról fogunk beszélni.
Másik szüksége a feleségnek a kommunikáció, az egymásra figyelés és a kapcsolatépítés. Nagyon-nagyon fontos a kommunikáció. Nem olyan irányú kommunikáció, hogy na, mi volt ma? Esett az eső, sütött a nap, tehát nem ilyen hétköznapi dolgokról való beszélgetés, hanem üljünk le, beszélj magadról, hogy van a lelked, hogy érzed, mit szeretnél. Egy férjtől megkérdeztem, akkor már azt hiszem olyan 15-20 éve volt házas, hogy megkérdezted már a feleségettől, hogy milyen igénye van, tehát hogy mit szeretne változtatni az életedben? Miért? Meg kellett volna? Vagy megkérdeztem valakitől, mondtad már a férjednek, vagy a feleségednek, hogy szereted? Miért kellett volna? A kapcsolatépítés, az egymásra figyelés, és a beszélgetés, ez nagyon-nagyon fontos, és sajnos a férfiak azok nem nagyon beszédesek. Általában az átlag férfi, persze találkoztam már olyan férfival, hogy 6 nőt kitenne, de ez nagyon-nagyon ritkán van. Ugye nem tudom, hogy az elmúlt alkalommal mondtam el, hogy a nőknek, ez is valahonnan egy statisztika információ, hogy a nőknek a napi szóigényük 20 ezer szó, a férfiaknak meg 10 ezer. Tehát, hogy ez mennyire igaz és mennyire nem, ezt nem tudom, természetesen ez embere válogatja, de a férfiak azok nem nagyon szeretnek beszélni, sőt, önmagukról nem szeretnek beszélni, saját magukat nem akarják kiadni, pedig úgy szeretnék a feleségek, hogyha beszédesek lennének a férjük. Meg kell változni, és föl kell készülni erre.
Erről a dupla annyi szóról az jutott eszembe, hogy lehet, hogy azért annyi az a nőknek a kimondott szó igénye, mert kétszer kell mindent elmondani. Ez csak mit szól. De vannak ilyen házasságok, ahol így van, mert a férfi nézi a tévét, kapcsolgatja a csatornákat, hallgass már. De hát valamit akar mondani a feleség, különben a tévé nagy jelenség a házasságnak. Most meg már a komputer is, úgyhogy tudni kell, hogy hol vannak azok, aki bekapcsolok. Szóval tényleg, ez nagyon el kell dönteni, mert nagyon el tudja lopni azt a kevés időt is, amit értékesen lehetne együtt tölteni. A férfi második fontos szüksége a pihenéssel egybeködött feltöltődés, kikapcsolódás együtt. Tehát a feleséggel együtt a pihenés, kikapcsolódás. És hogyha jól működik egy háztartás, ha a nő ügyesen csinálja a dolgát, még a munka után is meg kell szervezni, hogy legyen idő együtt pihenni. Egyszerűen lehet, hogy az a pihenés, a tévé elé lerogynak, én ezt nem tartom okos pihenésnek. Lehet, hogy van egy jó film, amit érdemes együtt megnézni, most ezt nem mondom, hogy soha, de hogyha ez kialakul, hogy hát nem csinálunk semmit, csak berúgyunk a tévé elé, mert olyan fáradtak vagyunk, egyszerűen ez időrablás, ez nem értékes pihenés. Az értékes pihenés az, amit mind a kettő szeret, ha együtt sétálni, vagy ha együtt olyat csinál, amit mind a kettő szeret, ez a fontos. És ez megint egy olyan dolog, hogy erre rabolni kell időt a tennivalók között. Tehát egyszerűen szakítani kell időt, hogy most ezt együtt meg fogjuk csinálni, és egymásra figyelünk közben, kikapcsolódunk és pihenünk.
Következő szükség a hölgyeknek, a feleségnek, az őszinteség és nyitottság. Erről már egy kicsit említettem, hogy a férfiak nem akarnak őszinték lenni, és nem nyitottak. Hallgatni akarnak, és hallgatnak is a belsőjükről, a legbelső részükről. Nem nagyon beszélnek, hogy hát mi van veled, hogy érzed magad, és mi van ott legbelül. Semmi. Jól vagy? Igen, jól vagyok. Ez nem igaz. Amikor valaki azt mondja nekem, hogy minden rendben van, akkor én azt nagyon jól tudom, hogy valami nagyon nagy gond van. Mert annyira jól tudunk, bocsánat, átszázni, és hát egy kicsit durva kifejezéssel hazudni, pedig itt őszinteségről és nyitottságról van szó, hogy kinyílok a feleségem részére, és feleségem felé, és elmondom, hogy mert őt érdekli, hogy itt belül mi van. Mi mindent meg szoktunk beszélni, hála az Úrnak, és ez jól működik, és érdemes ezt csinálni.
A férfiaknak, a férjnek a harmadik nagyon fontos szüksége, hogy a felesége vonzó legyen. Tehát ez is egy testi dolog, hogy külsőleg szép legyen. És ez fontos is, és ezt mi tanítjuk is az asszonyoknak, hogy ha megszerezted a férjedet, akkor tartsd is meg. Tehát fontos az, hogy ha otthon is van egy asszony, akkor is legyen tiszta, ápolt, csinos, a lakása is, a haja is, a külseje is. És akár hány éves valaki, a férj is, hál' Istennek a férj is öregszik a nővel együtt, úgyhogy nincs baj. Hogyha egy nő úgy várja a férjét, és úgy találkoznak mindig, és reggel is, amikor föl kell, sokat jelent az, hogyha ha egy nő eldönt, hogy nem lesz morcos, mert egy morcos feleségnél nincs rossz, egy morcos férj se lehet morcos, hál' Istennek az én férjem nem morcos, de ez is egy döntés kérdése, hogy most én sajnálom magam, hogy föl kellett kelni, vagy pedig gyorsan rendbeszedem magam, hogy vonzó legyek a férjem számára. Tehát egy idő után a nők nagyon hamar a sok munka, meg minden, a gyereket, meg egyéb elengedik magukat otthon, és máskülönben is. Tehát nem adnak annyit magukra. És itt nem azt jelenti azt, hogy belvárosi divat szerint öltözni, hanem legyen a férje kedvében járó külsőleg is. Legyen csinos, legyen olyan, amilyen a férjének tetszik. És ez fontos. Hogy ne a titkárnője tetszen, hanem én.
A negyedik szükség a feleségnek a pénz. De ez most pozitív és jó értelemben, hogy egy biztonságérzetet ad, hogyha van a saját pénze. Találkoztam olyan férjel, aki a feleségének úgy osztotta ki a pénzt, hogy kiszámolta, hogy mennyibe kerül egy, még régen évtizedekkel ezelőtt volt ez, hogy mennyibe kerül egy harisnyi adag, és annyi pénzt adott. Szóval borzasztó volt. Természetesen a pénzkérdés, ez nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy a házasságban jól működjön. Mivel a férje vezető, a férfinek kötelessége a pénznek a beosztása és a pénznek a működtetése. Ez nem annyit jelent, hogy nem kell megbeszélni, és nem kötelező megbeszélni a feleséggel. Szó sincs erről, de a döntés az övé. Jó, van egy ilyen közmondás, és egy nagyon lényeges közmondás, hogy ahol a pénz, ott a hatalom. És nagyon sok, én figyelem, én nyitott szemmel járok, figyelem, nézem a közértekbe, vagy az áruházba, hogy amikor mennek, hogy ki fizet. Figyeljétek meg, nézzetek szét, hogy működik ez. Ez nem annyit jelent, hogy a feleség kezében ne legyen pénz. Nagyon nagy hiba, egyszer fordult elő, ha jól emlékszem, hogy nem hagytam otthon semmi pénzt, és feleség nagyon-nagyon, véletlenül nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe került, úgy kellett kölcsönkérnie. Iszonyú rossz érzés volt, amikor megtudtam, tehát a pénz a feleség kezében egy biztonságérzetet ad, hogy van pénzem, és mindenről kell tudjon a feleség, minden fillérről, és soha nem titkoltam el a feleségem elől egy fillért sem. Volt, amikor mondtam, hogy csak ennyit kaptam, de a szememről megtudta, hogy nem igaz, nem is akartam eltitkolni, csak meg akartam letni, de még ennyit sem. Lehetett még egy pillanatra sem, tehát a pénz nagyon fontos egy feleség számára, hogy egy biztonsága legyen.
A következő szüksége a férjnek, hogy a felesége házias legyen. Ma már ez nem divat. Egyszerűen nem divat, elmennek együtt étterembe, vagy McDonald'sba, vagy valami szárazat esznek, vagy mindegy, de ahhoz, hogy egy férj jól érezze magát otthon, és ne kívánkozom máshova, a nőknek föl kell készülni arra, hogy legyenek háziasak. Lehet, hogy egy időrabló dolog főzni, meg hát eléggé fárasztó is, meg minden, de ha akarjátok, lányok, asszonyok, hogy jó házasságotok legyen, legyetek jó háziasszonyok, legyetek háziasak. Egy szépen megterített asztal. Nagyon sok helyen tanítjuk ezt, mert ha vendég jön, akkor ugye az ember mindent kitesz szépen, elegánsan. És a férjnek csak elég az a hétköznap, és nem igaz. A férj legtöbbet érdemel. A legtöbbet érdemel, többet, szebbet, jobbat, mint a vendégek. én szeretek nagyon szépen megteríteni a férjemnek, és ezt tanulják a gyerekeim is, és úgy is érzik jól magukat, az aztán mindig szép. Akár egy hétköznapi vacsora, vagy ebéd, az én mindig megadom a módját, nem csinálok nagy ceremóniát, de hogy ezzel is érezze megtisztelve magát, és nem mindegy, hogy egy lábasba van kirakva az étel, vagy szépen ki van téve tálba. Többet kell mosogatni, de megéri. Ezzel is tisztelve van a férj, és jobban esik neki otthon enni, mint bárhol máshol. Azért, mert megkapja azt a jobbat, mint ahogy máshol a vendégeknek adják. Tehát fontos, hogy háziasak legyünk, és ha ezt az ember örömbeli szeretettel csinálja, megtérül. Érdemes.
És az utolsó, ez nem annyit jelent, hogy csak ennyi van. A nő, a feleség szüksége az, hogy hűséges legyen a férj és az apa. A hűséget ezt nem csak évre mérik, természetesen évre is, időre is, évekre, hanem a hűséget be kell mutatni, és ezt is úgy kell tegyük férjeknek, hogy lássák és érezzék, és tudják, és egy biztonságban érezze a feleség magát, hogy igen, én tudom, hogy az én férjem hűséges, és egészen biztos vagyok abban, hogy az én férjem nem csalna meg. Ha 100 nő mezítelenre vetközne előtte, akkor sem csalna meg. Tudjátok, hogy hány hűtlenség van a házasságokban? Rengeteg. Kedves férfiak, a feleségnek nagyon fontos, hogy egy férj hűséges legyen. Ez természetesen a feleségekre is vonatkozik, de most én a férjekről beszélek.
És a férfiaknak egy utolsó, és ez lelki dolog, hogy elismerje a felesége és csodálja, felnézzen rá. A bölcsasszonynak a dicséretében, a példabeszédek 31-ben, ott van egy olyan, hogy jóval illeti és nem gonosszal. Tehát az asszony nem égeti, nem beszél rosszat a férjéről, nem hasonlítgatja máshoz. Ez nagyon könnyen adódik, hogy ugye együtt élünk, és rögtön a hiba látszik, mindenkinek a hibája hamar kiderül a házasságban, de hogyha vannak hibák, nyilván senki se tökéletes, de ezeket soha mi nők soha ne teregessük ki a barátnőnknek, senkinek nem adjuk el, hogy a férjemnek mi a gyengéje, mert az egyszerűen, ha az íz szakerül, az nagyon megalázza a férfit. És a férfinek szüksége van arra, a férjnek szüksége van arra, hogy el legyen ismerve. Amikor egy férjnek dönteni kell, és vezetni kell, akkor szüksége van visszajelzésre, hogy jól csináltad, én bízom benned, büszke vagyok rád. És hogyha nehéz dolgok előtt áll, akkor elmondani, hogy én tudom, hogy meg fogod tudni csinálni, itt vagyok melletted, segítek, de meg tudod csinálni, én fölnézek rád, és ezektől a dolgoktól épül föl a férfinek az önértékelése, mert sajnos nem igen építettek föl bennünk a gyerekkorunkban, meg az előző társadalom is nagyon építette az önértékelésünket, a mostani se túlságosan, úgyhogy ezekben egymást kell építenünk, Isten igéje épít bennünk, ezen nekünk meg egymást kell építeni, tehát szüksége van a férfinek, a férjnek, hogy elismerje a felesége, nézzen fel rá, csodálja. Mondja el, hogy igen, olyan jól érzem magam mellette, biztonságban vagyok, örülök, hogy te vagy a társam, és ha akárhányszor újra kezdeném, sem választanék mást. És ez jó, hogyha ezt tényleg szívből el tudjuk mondani.
Köszönjük, ma estére ennyi volt.
Sok minden lenne még, de azt gondolom, mert most elég volt, megemésztem.
Lehet kérdezni, hogy valakinek van kérdés. Nekem nem lehet elsősorban, hogy a szexualitás témában, szótásítási körökben ezt nem szokták mondani. Tehát én azt sajnos elbenültem, azt mondta, hogy nem szólt.
Nem igaz. Igen, de így van.
És olyan lehet, hogy görcsök többet adott eset az emberbe, hogy azt lelújni magáról, nem szólt.
Ez nem csak a protestáns körökben, hanem máshol is a katolikus körökben még rosszabb a helyzet bizonyos értelemben. Tehát én úgy gondolom, hogy Isten bennünket így teremtett, belehelyezte a nőbe és a férfibe a szexualitást. azt mondja Isten, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és utána azt mondja a megteremtett ember Pálnak, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Ez parancs volt, és Isten egy hatalmas feladattal bízta meg az embert, hogy életet adjon a jövendőbeli gyerek számára. Tehát természetesen arról sem beszélnek a keresztény világban, nem tudom, a protestant, főleg szószékről nem beszélnek, de nem is tanítják nagyon ez, hogy mi történik akkor, amikor megfogan egy gyerek. Ugye ezt most már világi tudósok kikutatták, hogy amikor a megérett petesejt találkozik a himivarsejttel, és a himivarsejt megtermékenyíti a petesejtet, amikor létrejön az élet, abban a pillanatban egy fényjelenség van, és ez állatoknál nem, csak az ember esetében van, és Isten az ő szellemét helyezi bele az ember ebbe az új kis életbe, és Isten tudja, hogy mikor adott kinek életet. És ennek igei alapja is van. A Jobb könyvében van egy ilyen biblia vers, hogy minden ember kezét, ujját lepecsételte, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő műve. Jobb könyvének a 36. részében van, azt hiszem, 37. rész 6. vers. Minden ember kezét lepecsétli, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő műve. Tehát az élet, ura. Isten adja az életet. És hogyha nem beszélünk erről, ha nem beszélhetünk erről, akkor egy sor rossz házasság lesz, és a házasságban élő keresztény emberek nem mernek és nem tudnak hova menni segítségért. Elmennek mondjuk egy pszichológushoz, elment egy munkatársam pszichológushoz, rossz volt a házassága, azt javasolta, hogy keressen egy másik nőt, keresett is egy sokkal csúnyábbat, egy sokkal öregebbet, hála Istennek nem váltak el, de hát a világi tudomány és a világi pszichológia ezt tanítja és ezt javasolja az embereknek. Tehát én úgy gondolom, hogy erről nem szégyen beszélni, mert ez ott van minden ember életében, és a házasságban is. A házasságon belül kell, hogy ez működjön. Nem tudom.
Még én valamit mondanék ehhez, hogy az apostoli levelekben, főleg Pál, aki ugye nőtlen volt valószínű, legalábbis nem ír róla az ige, hogy nős lett volna, olyan bölcs tanácsokat ad, és ott szó van arról, a 1. Korintus levél 7. része ír erről, és azt mondja, hogy a paráznaság miatt minden férfinak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségnek adja meg a férj a köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjnek. A feleség nem ura a maga testének, ez amiről az előbb beszéltem, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Itt arról van szó, hogy szüksége van egyiknek a másik testére, szex. Szüksége van arra, hogy megsimogassa, hogy megölelje, és szüksége van arra, hogy közösüljenek. Erre szükség van, Isten így teremtette. És ennek megvan a tiszta, szent módja. És erről nem szégyen beszélni. És nem szégyen erről, és kell, hogy fel legyenek készítve a fiatalok, mert hogyha erre nincsenek felkészítve, a szégyen ott van. Ott van egy csomó a prüditás, amikor belenevelték, vallásos alapon is belenevelték a fiatalokba, főleg a szülők már eleve így volt, és mint egy ilyen szükséges rossz van az embereknek a fejébe a szex, hogy hát nem tudunk mit kezdeni vele, de hát valahol szükség van rá, meg hát akartunk gyereket, de mintha szégyen lenne, ez borzasztó. És ennek a szépséget és jó ízét, amit Isten adott, mert Isten adta, hogy amit Isten teremtett, minden jó. És ez szabad örömmel és tisztán megélni. De ha nincs világosságunk róla, akkor ott van a szégyen, ott van egy csomó olyan dolog, amit, ahogy mondtad, hogy alig bírja az ember legyűrni. Azért fontos a házasság előtti felkészítés, amit mi gyakorlunk, és nagyon sok gyülekezetben tanácsoljuk, hogy tegyék a vezetők, hogy azok a fiatalok legyenek rendben, az agyukban is legyen rendben ez a dolog, hogy mivel jár a házasság, mi az, ami szép, mi az, ami nem, mi az, ami való, mi az, ami nem. Nagyon nagy probléma, például, ha valakit bántalmaztak szexuálisan, és sajnos nagyon-nagyon sok fiatal már úgy indul az életnek, hogy egészen kicsi korban, akár családon belül, akár főleg, ha intézetben nevelkedett, vagy kollégiumban, annyi szexuális bántalmazás történik, és ha ezek nincsenek lerendezve, nem gyógyul meg valaki, akkor már eleve sérüléssel megy a házasságba, és ez otthon, mint egy batyú a hátán, és viszi az ágyba ezt a sérülést. Úgyhogy nagyon sok ilyen probléma is van.
Ez még hozzájárul, hogy a világ pontosan az ellenkezőjét csinálja, ugye televízió, internet és egyebek, folyóirat, most már az újságárusnál is csak mezítelen képeket lehet látni. Ugye van a világ részéről a nagy szabadosság, a keresztények részéről meg a nagy titkolózás és a prűdség, és ez nem jó, ezért fontos, hogy beszéljünk erről.
Na most így van egy embernek, hogy a férfinek az idája, és ő azt a nőt keresi. Viszont, hogyha hoz egy észszerű döntést, mert ő azt mondja, hogy itt az aranyos, meg kedves, meg jó, meg jó, meg szeret, de akkor úgy érzem, hogy ez a dolog, ez a tűz hiányzik belőle, és ez egy ilyen észszerű szexualitás lesz, és nem pedig az a szívben, hogy ez a vágyú szexualitás. Tehát ez hogy jön feloldani?
Jó kérdés és nehéz kérdés. Nem könnyű erre olyan módon válaszolni, ugye van a világi elgondolás és a megoldás, hogy kipróbáljuk. Ha nem sikerül, vagy nem jó, akkor jöhet a következő, jöhet a következő, jöhet a következő. Van egy, a nővéremnek egy fia, a negyedik, vagy nem tudom, hagyadik kapcsolata, most született egy kisgyerek, 2 éves a kislány. Két embert kell ráállítani, hogy elbírjanak. Olyan iszonyú energia van benne. Ez úgy ma már úgy hívják, hogy hiperaktív. Hát ugye hiperaktív és kész. De hát ez nem kész, hanem ez a bűnöknek a következménye. Csak erről nem szabad beszélni. De az Isten igéje világosan elmondja, hogy a szex a házasságon belülre lett teremtve, és nem házasságon kívülre. Na most, hogyha te bízol Istenben, és megengeded Istennek, hogy elaltasson téged, mint Ádámot, akkor egy Évát ad neked, egy olyat, most ne arra gondoljuk, hogy na, ő szakított el a gyümölcsöt, most ne a negatív oldaláról nézzük a kérdést, hanem arra, amikor Ádám meglátja Évát, azt mondja, ez igen, ez már csontomból való csont, ez asszony embernek, ő az én társam, ő az én feleségem. Én hiszem és vallom, hogyha akit Isten ad neked, társul, akkor a szex is jó lesz. Én biztos vagyok ebben, természetesen lehetnek gondok és problémák a házasságon belüli szexre, szexet illetően. Nagyon sok embert lelkigondoztunk, nagyon sok problémával jönnek, de mindent meg tud oldani az Úr. Én hiszek ebben, és hogyha ha ezt a szerepkört betöltjük mind a ketten, tehát a férj is és a feleség is, és mind a kettő adja magát, és szereti, és meghallgatja, és kommunikálnak, és elmondja mind a két fél, hogy nekem ez nem jó, vagy így nem jó, vagy úgy nem jó, akkor ez jól fog működni. Én biztatlak téged erre, mert nem tudok más mondani, csak azt, amit ebbe az öreg könyvben benne van, hogy Isten szerzi a házasságot, Isten szerzi a társat. Addig, amíg én a saját szemeim után néztem, és hogyha most visszanéznék azokra a lányokra, akik már olyan korúak, mint az Anikó, hát lehet, hogy már vagy a sírgödörben lennék, vagy 3-szor elváltam volna. Biztos vagyok ebben. Tehát a 34 éves tapasztalatom, meg nem csak a saját életünk, hanem mások életéből is nyertünk tapasztalatokat.
Valamit hadd mondjak ehhez. Éjszakok alapján ne nősülj. Tehát itt szó nincs arról, hogy csak észelő nősülj. Nem baj, ha van egy elképzelés egy fiúnak is, egy lánynak is, és elmondja Istennek, Uram, én egy ilyen társat szeretnék. És lehet, hogy 80%-ot megkapod, amit elképzeltél, de valami nem pont olyan. De Isten meg fog téged győzni, és a szívedet fogja meggyőzni, és fogod szeretni. Tehát éjszokok alapján szeretet és szerelem nélkül nem ősül meg. Tehát az kevés, hogy jól főz, jól mos, tiszta, meg becsületes, meg mind, ez kevés. Tehát ha nem tudod megszeretni,
de
akkor az nem ő.
Nem is tudod, hogy tiszta lesz. Hát, bocsánat, hát én nem tudtam, hogy Anikó milyen tiszta lesz. Most nem szexualitás oldalon, hanem fizikálisan tiszta. Mint háziasszony.
Van egy olyan...
De hála az Úrnak, hogy tiszta.
Azért van egy olyan
viszonyú
mondás.
Viszonyú hülyes vagyok.
Ezt nem tudtam.
Na, azért adjuk ki magunkat, hogy értsd meg, hogy Isten mindenre figyel. Egyszerűen mindenre.
Van egy olyan mondás.
Pici dolgokra is.
Bocsi. Van egy olyan mondás, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Azért abból meg lehet látni, hogy milyen házból jön ki az a lány. Tehát, hogyha elmentél meglátogatni, és ha mocsok volt, meg rumli, akkor lehet, hogy ez a lány is olyan lesz. Tehát azért ez jelent valamit. De nem biztos. Nem biztos. Viszont, még visszatérve arról, hogy az jó, ha látja az ember reálisan, de szerelem nélkül ne nősüljetek meg, fiú. Tehát Isten ad szerelmet, hogyha nem is pont a te általad elképzelt idea jelenik meg, de a szívét szereted meg. Tehát mindenképpen nem baj, ha van egy elképzelésed, hogy ilyen asszonyt szeretnék, vagy ilyen típusú fiút, vagy lányt, a kicsi a társát, de ki kell adni ezt Istennek, és Isten tudja ki az, aki hozzád való. És utána fogadni szerelmet. Szerelem nélkül ne menjen senki férhez, és ne nősüljön meg. Mert az borzasztó lehet.
Azt mondtam, hogy Anikó nem az ideálom. Nekem nagyon tetszett a hosszú hajú lány. Anikónak rövid haja volt. Ez nem annyit jelent, hogy amikor Isten kinyitotta a szemem, 15 évig ott egy gyülekezetben jártuk. 15 évig, hát egész kislánykora óta ismertem, de 15 évig ott volt, mint nagylány. És csak akkor nyitotta Isten ki a szemem rá, nem csak a fizikai szememet, hanem itt belül, amikor már kiáltottam, Uram, segíts, mert most már föladom. És Isten gyújtott ide a szívembe szeretetet, szerelmet iránta. És megérte.
Az elalvást azt kérdezem, hogy mire ezt én nyitás is megteszek, hogy elmegyek utána, vagy várok rám, vagy
értem.
Persze nem tudom, hogy én is nem akarom, hogy én vagyok.
Kemény lenne, ha a szexbomba lenne. De térjünk ki erre. Na, ez az elalvás kérdés annyit jelent, hogy teljesen nem az agyaddal adod ki magad Istennek, hanem a szíveddel. Amikor a szíved látja Isten, mert Isten a szívünket vizsgálja, és nem az agyunkat. Isten azt mondja, adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Tehát, hogyha a szíveddel bízol az Úrban is. Tudod, a kézfelemelés annyit jelent, hogy így kell dicsérni az Urat, és ez nem annyit jelent, hogy ez a dicséres, hogy kézfelemelés, hanem ebben az is benne van, hogy megadom magam, Uram. Tudod, nálam van a pisztoly, és te neked föl kell emelkezned, mert ha nem, akkor veszélybe vagy. Tehát nem ilyen, hogy Isten megöl téged, de meg kell adjad magad teljesen. Ez nem annyit jelent, hogy vakon járj, és neki menj a villanyoszlopnak. Az a másik fele a dolognak. Tehát nyitott szívvel, és Isten... Tehát ez nem lehet, hogy elalszol, de közben nyitva van a szemed. Figyeltem egy gyülekezetben, amikor azt mondom, hogy mindenki csukja be a szemét, és látom, nem tudom hány ember, mondom, hogy azt kértem tőletek, hogy csukjátok be szemeteket. Még háromszor, négyszer el kell mondjam, hogy figyelj, csukjad be a szemed, miért vagy kíváncsi? Tehát most vagy becsukod a szemed és elalszol, és megenged az Úrnak, hogy elaltasson, és kivegye az oldalbordát, mert akkor leszel jó szerencsés. ha az oldalbordádat, mert akkor a másikban benne lesz az, ami benned nincs. Én javaslom, hogy próbáld meg kiadni a szívedet az Úrnak, és azt mondjad, hogy Uram, megadom magam, és most már nem keresem magam, hanem nyisd ki a szellemi szememet, hogy ne a fizikai szemem szerint nézzem, bocsánat, hogy milyen alakja van, mi van elől, hátul, meg a dereka, meg stb. Hanem az, hogy rány egyszerűen, nem tudom, hogy mondjam ezt szavakban, hogy kinyíljon a szíved. Igen, ő az. Biztos, hogy megadja az Úr. Egészen bizonyos vagyok ebben. Csak a férfiak attól félnek, hogy mi lesz akkor, ha csúnyát ad az Úr. A másik nagy félelem, mi lesz akkor, ha nemet mondanak. 31 éves a fiunk, tehát úgy beszélek, mint aki neki is beszélünk együtt Anikóval. Már nem is szereti, hogy megemlítjük. Hagyjatok békén. Jó, békén hagyunk. Én is ilyen voltam. De én azt mondom, hogy ha egy lány, akit te megkörnyékezel és megkéred a kezét, és nemet mond, akkor nem érdemel meg téged. Jól hallod? Nem érdemel meg téged, és akkor inkább menjél tovább.
De ennek keresnie is kell magát.
Mert?
Adott esetben a fiú nem érdemli meg őt.
Hát, ha...
Abszolút, világos, oda-vissza van ez a kérdés, de egy lány, bocsánat, nem a lány kéri meg a fiú kezét, manapság sajnos általában elég sok ilyen van, hanem a fiú kéri meg a lány kezét. Most a lánynak lehetősége van arra, hogy nemet mondjon, és lehetősége van arra, hogy igent mondjon. Mikor mond igent, Uram, ő neki kell, hogy társa legyek, segítő társa. Rárezdül a szíved, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, én úgy gondolom, hogy te leszel a feleségem.
Nem tudom, mit ért ez az alatt, hogy kéretni kell egy lánynak magát. Én azt gondolom, hogy ne kérjen addig a fiú, az kérheti, hogy hajlandó lennél, hogy egy kicsit megismerkedjünk tisztességes kereteken belül, és akkor egy lány, ha végképp nem áll föl a szőr a hátának közelettétől, akkor mondhatja azt, mert van ilyen is, hogy elsőre azt mondja, inkább egy lakatlan szigeten egyedül, de ő vele nem, tehát ilyen is lehet, akkor nyilván az ember nem erőszakolhatja meg magát, de azt lehet mondani, hogy oké, tisztességes kereteken belül ismerkedjünk meg, és beszélgessetek dolgról, és közben mind a kettőtöknek legyen nyitva a szíve. De ilyenkor még nem egymás felé, hanem Isten felé. Tehát figyelni kell, hogy mert sajnos a mai világban a szeretet annyit jelent, hogy azt se tudom, hogy mi a neve, de már az ágyban van vele. Tehát ezt a keresztény gondolom, hogy ti is így gondolkodtok, ezt nem engeditek meg magatoknak, mert ez a legnagyobb őrültség. Mert tulajdonképpen, és hát nem beszélve arról, hogy bűn, és ennek következménye van. Azt mondja az ige, hogy aki paráználkodik, a teste ellen vétkezik. Azért van ennyi nőgyógyászati probléma, ugye az AIDS-ről nem beszélve, meg egy csomó nemi betegségről. Ez ennek a következménye, tehát ezt gondolom, ez nálatok is ki van zárva. De az, hogy két fiatal tisztességesen elmegy egy olyan helyre, ahol biztonságban van, és nem a fiú fölhívja a lakására, vagy a lánya lakására, hanem olyan helyre, hogy elmentek sétálni együtt, vagy olyan helyekre, hogy ahol lehet beszélgetni. És lehet őszintén ismerkedni. Én nekem, amikor a férjem őszintén elmondta, hogy... mit mondtam? Először nagyon aranyosan ilyen apró kis figyelmességekkel közeledett velém, és mondom, hogy mit akar ez a fiú? Na várjunk, csak én nem akarok a következő esete lenni, mert már volt előtt egy pár. És tisztességes volt, soha nem ajtóstul ment a házba, de ezért én óvatos voltam, de azért tetszettek azok a kis apró lépések, ahogy apró figyelmességet. Ifjúsági órára mentünk, és én akkor esti iskolába jártam, és egy kicsit előbb értem az ifjúságért, és ő észrevette, hogy én előbb ott vagyok, és akkor ő is oda jött előbb, és akkor ilyen kis apróságot, hogy akkor hozott magának valami anyagot, és mindig egy pár katonát készített nekem, és hagyott az előtt, sose kínált meg senkit. Na, ezek ilyen pici kis dolgok.
De... Ki beszél?
Hát ez most... Ma már nem így megy. megy, de ezek szépek voltak. Tehát apró kis figyelmességekkel, aztán volt egy olyan alkalom a gyülekezetünkben, amire ő soha nem járt, és egyszer csak észrevettem, hogy megjelent, nem szokott a Dénes jönni, de mindegy. És akkor még olyan is volt, hogy volt egy oszlop a gyülekezet, oszlop sor, és az oszlopok mögött ült, és csak a végén láttam meg, hogy ott van. És akkor mit keres itt a Dénes? Akkor már úgy felfigyeltem dolgokra. Na és lassan-lassan nem jut ajtostul a házba, és amikor elmondta, hogy ő Istentől kért társat, és hogy hajlandó lennék-e tisztességes kereteken belül egy kicsit megismerkedni vele, akkor azt mondtam, hogy igen, de tényleg ismerjük meg előbb egymást, mert én nem akarok a következő esetet lenni, én elmondtam azonnal. És nem is esett neki jól, és én kértem Istent, mivel tetszettek a dolgok, amiket csinált, és nagyon finoman csinálta, azt mondtam Istennek, hogy Uram, kérlek, hogy addig tartsd a szívemet féken, amíg nem tudom meg, hogy biztosan ő-e az. És ezt én Istentől akartam megtudni. És nagyon érdekes volt, mert harcoltam magammal, mert egyre inkább tetszettek a dolgok, ami, ahogy viselkedett, meg ahogy beszélt magáról, meg az életről elképzeléséről, és egyáltalán sok minden passzolt ahhoz, ahogy én is gondolkodtam, de azt mondtam, hogy Istenem, tudni akarom, hogy én vagyok-e az, akit neki szántál is, ő-e az, akit nekem szántál. És tudjátok, ez nagyon érdekes volt, és ezt mindenkinek javaslom, hogyha találtok valakit, akivel így őszintén meg akartok ismerkedni, nagyon fontos, hogy ne színészkedjetek egymás előtt. Beszéljetek őszintén magatokról, a gyengétekről is, a hibáitokról. Nekem ez volt a jel. Akkor még nem volt ilyen sok jó keresztény könyv, nem volt a gyülekezetben házasságtanácsadás, és én kértem Istent, hogy tudni akarom, hogy ő-e az. És tudjátok, hogy miről tudtam meg? Egy gyengéjéről. Egy olyan gyengét ismertem meg, egy olyan gyengét, amitől ő szenvedett. Én is szenvedtem tőle, de nem mondom meg, hogy mi az. Nem adom ki. De én tudtam, nekem az erősségem. És én tudtam, hogy tudok neki segíteni. De azt is tudtam, hogy csak akkor tudok segíteni, ha felesége leszek. Mert ehhez együtt kell laknunk, hogy mindig ott legyek. És ez nem egy borzasztó nagy dolog, ez egy lelki probléma volt, és ez nekem olyan bizonyosságot adott, én ezért akartam, hogy összeházasodjunk, hogy én tudom, hogy a Dénesnek ebbe tudok, és közben már megszerettem. És akkor utána mertem igent mondani. Ez nagyon érdekes volt. Tehát az nagyon rossz, ha később derülnek ki a gyengék, amikor már együtt vagytok. Tessék beszélni róla. És akkor a másik fogja tudni, hogy igen, én ezt tudom kezelni. Vagy pedig fogjátok tudni, hogy el tudom-e ezzel együtt fogadni. Tudom-e szeretni a hiányosságaival együtt, mert senki sem tökéletes. Tehát ezek fontos dolgok, hogy őszinte beszélgetések legyenek. És először nem kell a szíveteket kitenni a porondra, hanem tessék a hétköznapi dolgokról beszélgetni, megismerkedni, ki hogy gondolkodik, miről, a kereszténységről, az elhívásról, az életről, a gyerekről, a családról, és egyebekről. És amikor azt látjátok, hogy ez is passzol, az is passzol, én is így gondolkodom, még ezt is tudnám kezelni, ezek azok a dolgok, amik úgy összejönnek, és ha közben a szívetek is már jelez, akkor lehet azon gondolkodni, igen, ő az.
Még mindkettőtöknek valamit akarok mondani. Nem jó, nem biztos, hogy jó egy lány részéről, hogyha először nemet mond, csak azért, hogy egy kicsit harcoljon a férfi érte. Ez nem minden esetben jó. Azért nem minden esetben jó, mert nem tudod, hogy egy férfi milyen. Például az én esetemben ez nem jönne be. Az első lányt ezért hagytam ott. Neked meg azt mondom, hogyha én bízom Istenben, Anik azt mondta, hogy nem akarok sokadik lenni. Én biztos voltam benne, hogy igent mond. Azért, mert tudtam, hogy Isten nyitotta rá a szememet. Tehát, ha biztos vagy Istenben, és biztosan tudod, hogy Isten őt adta, akkor ha egy évet vársz, akkor is a tiéd lesz. Erre nem csak a mi példánk, hanem a gyülekezetben volt egy lány, aki nagyon-nagyon erőteljesen nemet mondott egy fiúnak. És végül mégiscsak megadta magát, mert Isten a fiúnak kijelentett, hogy ő lesz a társa.
És a lánynak is azt mondta.
Azt mondta, és a fiú egy év, hát körülbelül egy év telt, durván egy év, majdnem feladta. Alig bírtam lelket önteni benne, hogy figyelj, ne add föl, mert ő a tiéd. Ma már két szép gyerekük van, és nagyon boldogan élnek.
nagyon tudom, hogy a Bétésre szerintettem meg ezt az üdvendőt, hogy a baj. Soha nem volt ilyen biztonságérzet bennem lány iránt és kapcsolat iránt. Nagyon jó kapcsolat van köztünk, de nála semmi több. Lépett a rákérés is, nem ajtóberontás, vagy délután. Azóta nem történt semmi, nem az én részemről. Most én gondolkodok, hogy most lépjeket tovább, várjak-e rá, mondtátok, hogy nem érdemel meg, szerintem ő nincs magával tisztában, akkor lehet, hogy az is kell nekem is tovább lépni, mert én legyek a pszichológusa. Az is lehet, hogy az én készülékemben nincs valami rendben, és azért mondta, hogy nem, de akkor én is ő nem érdemel meg, nekem kell változni. Nekem, ami egy kérdésem lenne, ehhez is, meg amíg az előadáshoz kapcsolódó, hogy mondtátok, hogy a férfiak buját nem mernek vezetni, hogy ez miért van, miből adódhat és miért nem vezetnek. Nekem meg inkább egy olyan tapasztalatom van, nagyon sokan megszólítok, úgy érzem tisztességesen. Nagyon sok olyan, aki panaszkodik, hogy nincs egy ilyen meg olyan fiú. Azért valamennyire ismerem magamat, tehát megmerem. Ott lesz a lépést kockáztatni, és akkor mindenfélét kitalálnak, hogy miért nem. Ezt a miért látjátok, hogy ezt a lányot is. Egyszerűen nem sírnak utána, és ha van valami, több érkéznál emberek egyszerűen meg
tudják. Igazad van bizonyos értelemben. Erre nem tudok, nem vagyok lány. Lehet, hogy az Anikó erre tud válaszolni, de nem tudok. Tehát női oldalról nem tudom megközelíteni. Határozottan a férfiak oldaláról tudom meg ítélni ezt a kérdést. A lányok oldaláról én van, nem tudom, hogy ez közmondása vagy szólásmondás, hogy a lánynak akkor kell férhez menni, amikor megkérik. De nem biztos, mert, és most a lányoknak ez egy figyelmeztetés, vagy tanács, nem is figyelmeztetés, inkább tanács, hogy ha megkéri valaki a kezeteket, vagy egyáltalán azt mondja, hogy én szeretnék komolyan veled foglalkozni, és a szándékom komoly. Mert én amikor az Anikóhoz oda ment, és azt mondtam, hogy a szándékom komoly, hát egy 30 éves férfinek nem az a vágya, hogy 6 évig udvaroljak neki, aztán a lánya azt mondja, hogy hát mégsem. Hát nyilván, hogy ez egy tiszta őrültség, meg akarok nősülni, bocsánat. És feleséget akarok. Hát ez egy normális dolog, nem? És itt, ahogy elnézlek, fiúk benneteket, mert normális dolog, hogy meg akartok nősülni. A lányok meg normális dolog, hogy férhez akarnak menni. Na most, hogyha az Úrtól kapjátok azt a bizonyosságot, hogy igen, ő lesz a társam, akkor döntsétek el. De 30 éves korban, vagy 29, 28 éves korban, vagy 30-on túl várni, az egy tiszta őrület. Hogy évekig csak húzni, bocsánat, egymás idegeit, és lehet, most nem akarok itt kitérni a mellékzöngékre, hogy bűnösen. Mert ennek is megvannak a dolgai. Természetesen, amiről most beszéltünk, ez igei alapon, igenis, Isten ezt a szerepet adta a férfinak és a nőnek. De miért nem tudja betölteni akár a férfi, vagy akár a nő, erről egy másik témakör, hogy hol kaphatunk sérülést. Az anyamében, a kisgyerekkorban, a pubertáskorban, vagy a felnőttkorban, vagy a gyülekezetben, vagy a munkahelyen rengeteg sérülést kapunk. És akkor csodálkozunk, hogy egymást meg akarjuk ölni. És nem az, hogy szeretni akarjuk egymást.
Az biztos, visszatérve még a lányok oldaláról, egy pillanat rögtön, hogy annyira el van deformálódva a világ, ahogy a bűn megsokasodik, hogy azelőtt egyszerű emberként fiatalkorban olyan simán, könnyedén megtalálták a társukat, és ma tényleg nehéz. Tehát annyira sok az akadályozó körülmény, mind a fiúk, mind a lányok részéről, és amikor Dénes azt mondja, hogy a fiúk múlják, nem azt mondja, hogy itt minden fiú múlja.
Hát,
szó nincsen
senki
erről,
nem akartam meg.
De sajnos annyira nincsenek helyén a házasságban a szerepek, hogy a legtöbb férfi már egy leuraló anya keze alól szabadul ki. A legtöbb férfi. Tisztelet a kivételnek. De a legtöbb, valamikor az élet helyzete hozza úgy, hogy az apa állandóan dolgozik, nincs otthon, és az anya nevelte a gyereket, az anya döntött. És a fiú egy ilyen mintát látott. És egy ilyen nőt keres. Nem akarja, de ilyet keres, mert azt a biztonságot csak egy erős nő tudja folytatni, mint amit otthon kapott. És persze a férfiben ott van belül a lázadás, hogy én akarok vezetni, mert hát ott van a vezetői készség, de nem se tudja, hogy hogy kell, az anyuka még a pénzét is behozta, kisfiam, majd én beteszem a bankba, hogy legyen mire megnősülsz. Sok ilyen van. És a férfi persze nem tanulta meg, hogy a pénzt kezelje. Hát az anyuka kezelte. Meg amikor összeházasodik a fiatal, akkor majd én főzök nektek, majd én megcsinálom, hogy csak ti boldoguljatok. Hát nem. Kezdjék el a fiatalok, hogy tanuljanak meg az elején. Tehát egy csomó minden a feje tetején van, ami régen magától jött és jól. A nők meg félnek a felelősségtől, félnek a gyerekvállalástól, félnek attól, hogy engedelmeskedni kell, hogy alá kell vetni magukat valakinek. Tehát senki nem akarja a szerepét. Mindenki szeretne valamit a házasság címszó alatt, de ahogy az igében megvan írva, az már egyszerűen nincs az emberek fejébe se. Szívében meg főleg nem.
Azt szeretne volna kiegészítésként mondani, amit elhangzott a utalásképpen, hogy némelyek így a kéretésnél előfordul ilyen bűnös magatartás és húzavonal hosszasan különlegesen. Ezzel kapcsolatban egy hasonló előadáson elhangzott egy olyan tanítás, hogy a ti igenetek legyen igen, és a ti nemetek nem.
Ezzel egyet értünk.
Igen.
Viszont nem kell azonnal igent mondani. Azt lehet kérni, hogy igen, ismerjük meg egymást. Viszont én annak a hölgynek azt mondom, az ultimátumot adnék. Na figyelj, akkor azt a feleségem lenni vagy nem. Azt mondja, hogy nem, akkor szervusz. Talán jobbat magadnak. A szívedből nem jött még. Aha.
Igen.
Ezt is megértem, igen.
Szóval ez nem annyira egyszerű, és nem annyira könnyű. Én értem a férfiakat, mert én szenvedtem. Tehát nemet is mondtak, meg olyan lányjal kezdtem, hogy az élő Isten mentett meg tőle, bocsánat. De tudom a saját példámat, biztos, hogyha azt mondja Isten igéje, hogy a bűnbánó és töredelmes szívet nem veted meg, ha oda megyek Isten, bocsánatot, rosszul csináltam az egészet, de most már légy szíves, kérek társad, benne van az igédbe, ráállok az igére, és én hiszem, hogy Isten megadja. Biztos vagyok ebben. Köszönjük.
Van még kérdés? Nagyon szépen köszönjük.
Mi köszönjük, hogy itt lehetünk.
Reméljük, nem kevertünk meg nagyon benneteket.